Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen az ünnepi alkalmon kórusunk 40 éves születésnapján megjelent. Egy olyan művel kezdtünk, amely a reneszánsz egyik jellegzetes alkotása volt. Két kórusra, 8 szólamra írta ezt Praetorius, és a református gyülekezeti gyakorlatban az egyik legismertebb zsoltárt, a 42. zsoltárt, a Mint a szép híves patakra című zsoltárt dolgozta föl. A műsorban a következő korszak természetesen majd a barokk lesz, hiszen műsorunk elején egy kis körsétát fogunk tenni a zenetörténeti korszakokba. El fog hangzani, vagy elhangzott már a reneszánsz mű, most majd Johann Sebastian Bachtól következik, a Lobetgut című kantáta első tétele, és miután ez már hangszerkíséretes tétel, engedjék meg, hogy bemutassam a bennünket kísérő zenekart, illetve orgonistát. Első hegedű Jobbágy Boglárka. Második hegedű. Brácsa Svékus Nemes Marian. Cselló Vámos Katalin. És az egész este bennünket orgonán kísérő gyülekezetünk tagja, a nemzetközi hírű, sőt nyugodtan mondhatjuk világhírű orgonista, Vida Mónika. Hangozzék most föl Johann Sebastian Bach Lobetgut című kantátájának első tétele. Thank you. ki lenne méltó Bach után megszólalni, hanem Wolfgang Amadeus Mozart. A zenetörténet talán két legnagyobb csúcsa ők. Az egyik egy naponta Bibliát olvasó, hívő keresztény ember, aki amikor megírta a Máté Passiót, Johann Sebastian Bachról van szó, és a híres háromszor is a Passióban visszatérő tételen, amikor Krisztus kereszt haláláról ír, az én nézem azt a kertet tételben, az eredeti partitúrán ott vannak Johann Sebastian könnyei. Mert amikor komponált és odaért, sírt. És a másik, Wolfgang Amadeus Mozart szabadkőműves volt. Nem csak, hogy nem hitte az Istent, hanem gúnyolta is nagyon sokat. Szinte elviselhetetlen természetű ember volt, ugyanakkor a zenetörténet egyik legnagyobb zsenie. Aztán eljött az életében az a pillanat, amikor betegség támadta meg, és tudta, hogy vége van. 35 éves volt. És mégis tudta, hogy vége van. És akkor elkezdett komponálni egy művet, ez volt a Requiem, amelyet nem a saját halálára komponált. Befejezni már nem tudta az utolsó 21 néhány ütemet az ő útmutatás alapján, más írta le. De amikor Mozart ott a beteg ágyán elkezdte komponálni a Requiemet, akkor rájött valamire, hogy halálos nagyot tévedett. A Dies Irae-ben, amelyik a Requiem elején hangzik el, a Dies Irae-ben megfogalmazza a harag napját, hogy milyen is, amikor az Isten haragszik. És ebben már gúny nincs, csak fenség, zordság, erő és hatalom. Aztán néhány tétel múlva következik a világirodalom talán legszebb zeneműve, a Lacrimosa, amelyben arról a bánatról van szó, amely az embert akkor éri, amikor nem valami hétköznapi bosszúság vagy tragédia éri, hanem az egész életére kiható esemény. Ezért választottuk most Mozart Requiemjéből ezt a két tételt, Dies Irae és Lacrimosa. A bécsi klasszicizmus után természetesen a romantika következzen, és a romantika egyik legnagyobb zeneszerzők egyben magyar is volt, Liszt Ferenc. Liszt sok-sok zenekari művét ismerjük, és nagyon sokat szeretünk, a magyar rapszódiától kezdve azokon az egyházi kompozícióin keresztül, amit különösen idősebb korában készített. Az egyik ilyen műve az Ecce Homo, az Íme az ember, ami egy a cappella mű, vagyis zongora, orgona és hangszer kíséret nélküli, de egy egészen különös hangulatú mű. Nem csak azért, mert romantikus, hanem azért is, mert Liszt egy különös módszert talál ki arra, hogy hogyan lehetne bemutatni azt a képet, amit már egy nagy magyar festőművész a Krisztus trilógiában megfest, ez az Ecce Homo. Látunk majd szétnyíló, pontosabban hallunk majd szétnyíló akkordokat, mint amikor egy függöny tárul szét, és a függöny mögött ott van a kép, az a kép, amelyik a világ legnagyobb tragédiáját és legnagyobb öröm üzenetét hordozza, mert ahogy Pál mondja, ha ő meg nem halt volna érettünk, értelmetlen lenne a mi egész kereszténységünk. Következik Liszt Ferenc, Íme az ember.
Thank you.
A 40 évről nagyon sok mindent el lehetne mondani, de ez nem az a hely és alkalom, amikor az ember sztorizgat. Nagyon-nagyon sok helyen jártunk Európában, egészen kis falusi templomoktól a Mátyás templomig énekeltünk templomokban, reformátusban, unitáriusban, evangélikusban, katolikusban, és Hollandiától egészen Székelyudvarhelyig sok helyen megfordult a kórus, énekelve, dicsőítvén az Istent. Mégis egyetlen történetet kiválasztottam ebből a 40 évből, és ezt azért is teszem, mert vannak itt közöttünk holland barátaink, nem is tudom, hol ülnek. Itt igen. Akik mindezt végigélték velünk, még a szocializmus zajlott, amikor mi kijutottunk Hollandiába. 24 órás út után, autóbusz út után érkeztünk meg, el lehet képzelni, hogy milyen fáradtak voltunk. Ránk néztek a holland atyafiak, és tudták, hogy mi a vasfüggöny túloldaláról jöttünk. Egy olyan busszal, amit mi azt hittünk, hogy hihetetlen előkelő, ők azonban, amikor meglátták a buszunkat, adakozni kezdtek. És eljött a koncert ideje. Láttuk ott azt a jólétet. Éreztük a mi szegénységünket. De tudtuk, hogy zenében jobbak vagyunk. És egy hatalmas, ennél sokkal nagyobb templomot képzeljenek el. Zsufolásig emberekkel a vasfüggöny túloldaláról egy magyar kórus Budapestről. Elkezdtük a koncertet, klasszikus műveket énekeltünk. Nagy taps, aztán elérkeztünk ahhoz a műhöz, ami most következik, Kodály 114. Zsoltárához. És mielőtt a 114. Zsoltárt orgona kísérettel elénekeltük volna, szóltam néhány szót, ennek az volt a lényege, amit már a kórus tudott, és talán az ottaniak is megértették, hogy ez arról szól, hogy amikor Izrael kijött Egyiptomból, az idegen népek fogságából és felkelő Jákob háza, akkor csodák kísérték ezt az utat. A hegyek szögdöstek, mint a kosok, és a halmok, mint a jubárányok, magasan szögdösének. És hátra állt a Jordán, miért téged Jordán, miért térsz hátra? Sőt, mi az, hogy a Jordán minden, a tengerezt látván hátra áll, a Jordán vize visszasimula, vagyis természeti csodák kísérik mi csodát, a szabadulást. És ezt énekeltetik egy kommunizmusból jött kórus. Ez egy monumentális orgonakísérettel, hatalmas pedáljátékkal erősített mű, amelynek a végén a holland atyafiak, akiknek addig németül, meg latinul, meg angolul énekeltünk, amit jól érthettek, ebből egy kukkot se, mert ezt magyarul énekeltük, fölugrálva a helyükről, állva tapsoltak percekig. Kodály 114. Zsoltár. Egy olyan mű következik, amit nagyon-nagyon ritkán lehet hallani magyar koncerttermekben. Egy olyan vers megzenésítése, amelyiknek az alapja egy bibliai történet, egy újszövetségi történet, a vak Bartimeusról. Aki ül a porban, és álmodozik arról, hogy milyen jó lenne látni a napot, a virágokat, a színeket, egyáltalán milyen jó lenne másként élni, mint koldusként ott vala az Ékeskapu környékén. Aztán egyszer csak zajt hall, nagyon távolról. Még nem is tud kivenni belőle semmit, mert csak ilyen tömör zaj az egész, de közeledik hozzá. Ő már hallott valakiről, mégpedig egy férfiről, akit Jézusnak hívnak, és azt mondják, hogy csodák fűződnek a nevéhez. És most egyszerre csak hallja Jézus nevét. Jön Jézus. A történet a Bibliában úgy folytatódik, hogy Bartimeust meggyógyítja, a zenemű abban a pillanatban fejeződik be, amikor Jézus odaér a vak Bartimeus mellé. Kodály jól ismerte ezt a művet, és nagyon szerette. Egyáltalán kapcsolata volt a zeneszerzővel. És nem véletlen, azért mondom el, mert ez egy modern harmóniájú mű. Nem olyan, amit általában megszoktunk. Ez a 20. századi általunk szeretett, nagyon-nagyon harmonikus egyházi zenének valami másfajta újítása. Következzék tehát a vakkoldus története, Ákom Lajos Bartimeus című műve.
Újra kigyújtja tüstén szemek, lapásában rég veszett őt.
Mielőtt a következő műhöz fűznék mondatokat, azzal kell bevezetnem, hogy kórusunkban énekel valaki a basszus szólamban, aki a Zeneakadémián zeneszerzés szakot végzett, és az idén ő lett az év ifjú zeneszerzője. Brandenburg Ádám. Nem csak Magyarországon, de már nemzetközileg is elismerik a munkásságát, hiszen indult már ilyen típusú versenyen is, és azt hiszem nem kell sokat mondanom, hogy a modern zeneszerzők és egyáltalán a modern művek elfogadtatása, ez egy rendkívül nehéz dolog. Ha valaki ebben a világban tud újat, értékest, eredetit mondani, mert hogy mögötte van valami, ez pedig nem csak a családi neveltetés, hanem a személyesen megélt hitélet, akkor keletkezhet olyan mű, mint amelyet most fogunk énekelni, Brandenburg Ádám művét fogjuk énekelni, az 51. Zsoltár töredéket. Ez azért különösen kedves nekem, és volt neki is, azért írta ezt a művet, mert minden úrvacsorakor az imádságban elhangzik a bűnbánat, hogy milyen is az ember, amikor elesett és elveszett. Ezért is ez a Zsoltár töredék, Brandenburg Ádám műve a kórus egyik kedvence lett. Ez következik most.
Thank you.
kedves barátaink, nem lenne teljes az emlékezés, hogyha nem emlékeznénk meg azokról, akik eltávoztak körünkből. Most azokra emlékezünk, azokra a kórustagokra, akik valaha itt énekeltek velünk, reményeink szerint már fönt a mennyei kórust erősítik. Fok Józsefné gyermekei itt énekelnek a kórusban ma is. Takaró Károlyné az én édesanyám. Erről nem mondok többet. Kunné Dudás Éva. Antal János. Illés Ferencné Zsuzsika, aki az első kísérőnk volt. Kovács Andor, ami Bandi bácsink, akiknek a gyermekei szintén itt énekeltek a kórusban hosszú időn keresztül. Ballók Lászlóné, Ida néni, akinek a lánya szintén sokáig énekelt velünk, és majd az összkorban megint találkozni fogunk a csodaszép althangjával. És a legutolsó, nagyon fájó veszteség, Kressz Jánosné, Kressz Cecília. Kedves barátaim, Brandenburg Ádám a 422. dicséret megzenésítésével, a Hadd menjek Istenem megzenésítésével azt hiszem, hogy méltó művet hozott ahhoz létre, hogy itt ma mindannyian megrendülten, mégis boldogan emlékezzünk. Most kórus muzsika után orgona muzsikát fogunk hallani. Vida Mónika fog bennünket újra megörvendeztetni játékával. És az örömünk most kettős. Nem csak azért, mert ma egy nagyszerű művet fog játszani, egy bravúr művet, Vidor tokkátáját, hanem azért is, mert néhány hét múlva, hogyha Isten megsegíti, akkor gyermeknek fog életet adni. Most ebben az állapotban, a boldogság állapotában ül az orgonánál. Olyan sokat mondtam már róla régebben, csak ismételni tudom, hogy nevét Kínától Párizsig ismerik, a pekingi világkiállításon, ahol Magyarországot képviselte, a különböző párizsi mesterkurzusokon való részvételével együtt, és egy rendszeresen koncertező zongoristáról és organistáról van szó. Következik most Vida Mónika Vidor tokkátáját halljuk tőle. Thank you. most már azt a körülbelül 4-5 hetet Google-ba is kibírjuk. Egy református liturgiában ismert mű következik, hiszen az énekeskönyvünk 276. dicsérete az egyedüli reményem. Azért fogjuk énekelni ezt a művet, hiszen rengeteg dicséretföldolgozást énekelhetnénk, mert ezt Kálmán Farkas írta. Az a Kálmán Farkas, akinek az unokája, dédunokája, hol vagy Béla? Igen. Itt van közöttünk, és maga is református lelkész lett. Még énekelt 16 éven keresztül a kórusunkba a Béla, amikor elkezdtük énekelni az egyik ősének a művét, Kálmán Farkasnak, a nagyszerű protestáns református zeneszerzőnek a művét, az egyedüli reményemet. Egy egyszerű dicséret az egész, a szövege azonban a legerősebb, amit egy keresztény ember énekelhet. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Ezután a régi magyar dallam után, ami számunkra olyan, mint az anyanyelvünk lenne, csak éppen zenében az anyanyelvünk. Ezután következzék most már egy olyan mű, amelyik azt is mutatja, hogy nagyon gyakran kitekintgetünk a világi zene felé is. Rengeteg világi művet éneklünk, régi táncdaltól kezdve sok mindent, és természetesen népdal feldolgozásokat is. De a régi magyar zenéből is van egy csomó olyan diákdalunk, amelyet magyar zeneszerzők előszeretettel zenésítettek meg. Így Farkas Ferenc is csinált egy dalcsokrot a úgynevezett pataki diákdalokból. Ezek sáros pataki diákénekek lesznek. Ez következzék most. Farkas Ferenc pataki diákdalok.
Thank you.
Jubileumi hangversenyünk vége felé járunk már, sőt az utolsó mű következik, ez egy hosszabb lélegzetű mű, mert Kodály mellett Bárdos Lajos nélkül nem lehet egy kórusnak 20. századi magyar kóruszenét ünnepelnie, és ha Bárdos, akkor nyilvánvalóan népdalfeldolgozás, ha népdalfeldolgozás, akkor ennek a csúcsa a Szeged felől következik. Kedves barátaink, ez nekünk nagy ünnep. Itt ülnek a sorainkban olyan tagok, akik valaha együtt énekeltek, úgyhogy engedjék meg, hogy most azzal fejezzük be a műsort, hogy Händel Messiás című művéből a Halleluját az Egyesített Kórus fogja énekelni. Most kérek minden volt kórustagot, hogy legyen szíves, jöjjön ki. Akkor is, ha nem fog beállni énekelni. Köszönöm szépen. Várlak bennőtöket. Gyertek, gyertek, gyertek. Alt. Gyertek, gyertek. Gyere, gyere. Gyerekek, azt kérem, Corin, egy kicsit errébb áll, így is jó. Mindegy, csak oda nem, látnom kell a... Ez most örömzenélés lesz. Kész vagyunk? Kész vagyunk. Uhald meg imámhoz. Monika, uhald meg imám, megy. Adjatok egy kottát neki. Először csukott száj, és egyszer orgona, aztán csukott száj, aztán magyar, aztán angol, és csukott szájú. Tisztelt nézőink, köszönjük szépen a sok tapsot. Én minden magán előadásomat úgy szoktam befejezni, hogyha mondjuk Vas Albertről beszélek, vagy Babicsról, vagy akárkiről, azt szoktam mondani sok tanulban itt, hogy szóljon a taps az illetőnek, én csak a postás voltam. Amikor most itt állunk önök előtt, és készülünk egy nagy közös éneklésre, és most már nem csak a kórus összes tagja fog énekelni, hanem remélem néhány verszak után önök is bekapcsolódnak. Egy olyan dalt választottam, amelyik a tezei mozgalom, az ökumenikus mozgalom egyik legismertebb dala. Itt önök között bizonyosan vannak katolikusok, vannak evangélikusok, vannak egyéb vallásúak, ki tudja milyenek, és talán kereszteletlenek is olyanok, akik még nem jutottak el a kereszténységig. Nekik is szól ez a dal. Nekik is szól ez az ének, amelyik nem más, mint egy könyörgés, egy fohász, ó, halld meg, imám. Ennyi az egész, és most azt szeretném, hogyha valóban azt éreznénk, hogy miközben mi itt ünnepeltünk, az igazi ünnep az az, hogy keresztények lehetünk. Olyan világban élünk, amikor a legjobban megbecsülni majd ez a nép is megtanulja azt a bizonyos csodálatos jelet, a keresztet, amiben nem csak életünk van, hanem egész 2000 éves európai kultúránk nyugszik. Következik most egy tezei ének, ó, halld meg, imám!